92,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Egy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az egyiptomi elnökkel Abdel Fattah Sisivel tárgyalt Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök erről a közösségi oldalán számolt be. Bejegyzésében úgy fogalmazott, Egyiptom kulcsfontosságú szövetségesünk az illegális migráció elleni küzdelemben. Stabilitása létkérdés nem csak Magyarország, de egész Európa számára. A mai tárgyalásunk eredményeképpen új szintre emeljük Magyarország és Egyiptom együttműködését, jövőre találkozunk Budapesten, elnök úr, zárta posztját a kormányfő. Orbán Viktor kétnapos egyiptomi látogatásának keretében részt vett a Nagy Egyiptomi Múzeum ünnepélyes megnyitóján, amit megtiszteltetésnek nevezett. A gízai piramisok mellett 1 milliárd dollárból felépített létesítmény a világ legnagyobb egyetlen civilizációnak szentelt múzeuma, több mint 50 ezer műtárgyal és lelettel. Összehasonlításképpen a párizsi Louvre Múzeumban körülbelül 35 ezer tárgy látható. Az orosz-ukrán háború ügye mellett gazdasági, hadipari és energetikai együttműködés is napirenden lesz Donald Trump és Orbán Viktor november 7-i washingtoni tárgyalásán. Erről beszélt a magyar miniszterelnök politikai igazgatója a Kossuth Rádióban. Orbán Balázs megismételte, hogy Magyarországnak nincs tengeri kijárata, az ilyen irányokból érkező vezetékek kapacitása pedig nem elegendő az ország energiaellátásához. Arról is beszélt, a magyar kormány nagyon örülne annak, ha az USA aktívabban megjelenne befektetőként, mivel az ország a világ nagy, fontos hatalmi központjaival stratégiai együttműködésre törekszik. Az amerikai elnök ultimátumot intézett Nigériához, azonnal állítsák le a keresztények elleni erőszakot, különben az Egyesült Államok minden segélyt megvon az afrikai országtól, sőt akár katonai beavatkozásra is sor kerülhet. Ha a nigériai kormány továbbra is megengedi a keresztények megölését, az USA azonnal leállít tehát minden segélyt és támogatást Nigéria felé, közölte Donald Trump, hozzátéve, hogy akár jöhet a katonai beavatkozás is. Az Európai Unió és több tagállama között ismét feszültség alakult ki az ukrán import kérdésében. Lengyelország, Magyarország és Szlovákia nem hajlandó feloldani a gabonára és más mezőgazdasági termékekre bevezetett korlátozásokat, amivel Brüsszel szerint megsértik az egységes piac szabályait. Az Európai Bizottság nem zárta ki jogi lépések lehetőségét a három ország ellen, amelyek tehát továbbra is egyoldalúan tiltják az ukrán áruk behozatalát, írta a Politico brüsszeli lap. Brüsszel újra támadást indított Magyarország ellen, most éppen azért, mert a kormány megvédi a magyar gazdákat, közölt az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter. Bóka János Facebook bejegyzésében azt írta, az Európai Bizottság jogi lépésekkel fenyegeti Magyarországot, amiért fenntartja a silány minőségű és génmanipulált ukrán terményekre vonatkozó importtilalmat. Siketek és nagyothallók számára is akadálymentes a nemzeti konzultáció, közölt a miniszterelnök főtanácsadója a Facebook oldalán. Nyitrai Zsolt a videóban azt mondta, Magyarország kormánya munkáját a párbeszédre építi, fontos döntések előtt mindig kikérik az emberek véleményét, most újra helyzet van, fűzte hozzá. Tovább csökkennek a szőlő- és bortermelők adminisztrációs terhei, közölt az Agrárminisztérium. A szőlőtermelőket érintő változás, hogy az új telepítési engedélyek kérelmezési időszakát korábbra a tavaszi telepítések elé hozták, és nyílik egy új őszi időszak is. A pincével nem rendelkező szőlőtermelők saját maguk értékesíthetik azt a bort, amit bérmunkában állítatnak elő engedéllyel rendelkező borászati üzemben a saját szőlőjük terméséből. A borászokat érintő módosítás, hogy 2026-tól a saját termelésű és feldolgozású szőlő szüretét nem kell külön bejelenteni, elég az új bor mennyiségét megadni. Továbbá a muskotály elnevezés használható a traminiből készült borokon is. Az uniós vámszabályok által előírt export esetén szükséges származási igazolás kiadását egyablakossá és térítésmentessé teszik, majd 2026-tól digitalizálják. Egyeztetés szorgalmaz a Magyar Reklámszövetség a kormányzattal a reklámadó legalább további egy évre való felfüggesztésére. Erre a hazai gazdasági stabilitás és a növekedés érdekében van szükség, közölték az MT-vel. Széchenyi István pozsonyi emléktáblájának megkoszorúzásával, az Akadémia megújult székházában nyíló kiállítással, nemzetközi konferenciával és országszerte előadásokkal emlékeznek a következő napokban a Magyar Tudományos Akadémia alapításának 200. évfordulójára. 200 éve 1825. november 3-án ajánlotta fel a Pozsonyi Országgyűlésben Széchenyi István gróf birtokainak egyévi jövedelmét a Magyar Tudós Társaság megalapítására. Enyedi Ildikó új filmje, a Csendes Barát díjat nyert a 70. Valladolid Nemzetközi Filmfesztiválon. Az alkotást a Silver Spike Award-dal ezüstüske díjjal ismerték el. Végül az időjárásról. A folytatásban már borult lesz az ég, sokfelé várható eső, zápor, északkeleten akár nagyobb mennyiségben is, a legtöbb helyen megélénkül, néhol felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 7-9, napközben aztán 13-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Berec Renátát hallják. Október 11-én rendezte meg a Közelbaba a Korszerű és Hasznos Tudásért Egyesület Egerben azt a kerekasztal beszélgetést, mely záró eseménye volt az edukációs projektjüknek. A Közel a szülőhöz jogosan elnevezésű figyelemfelhívó program során igyekeztek feltérképezni a szülői oldalon, mennyire ismerik és érvényesítik az őket megillető jogaikat. A januárban indult projektben 9 témát jártak körül szülői jogérvényesítő műhely munkákon, melyekről kisfilmeket készítettek. A megjelenített jogsértő szituációk alapjául szülői tapasztalatok szolgáltak, és igyekeztek példát mutatni a jó gyakorlatokra, méltányos eljárásrendre. Mai műsorunkban tehát erről beszélgetünk az Egyesület elnökével, Zámbori Józsefné Tarjáni Alizzal, valamint Csűrösné Kriston Adrián projektfelelőssel. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és üdvözlöm mai vendégeimet, akikkel a Közel a szülőhöz jogosan projektről fogunk beszélgetni, aminek nemrég tartották a kerekasztal beszélgetést. Ez volt a záró esemény, nagyon sok konklúzió van ezzel kapcsolatban. Üdvözöllek titeket a stúdióban.
Mi is üdvözlünk, és köszönjük szépen a meghívást.
Kezdjük akkor azzal, hogy mi is volt ez a projekt, mi volt a háttere, és mi volt az elindítója ennek. Alice?
Az Európai Uniós értékeket jogainkon keresztül érvényesíthetjük. Erről szólt a közös értékeink pályázat, melynek keretében egyesületünk, a Közelbaba Egyesület, a gyermekek és szüleik jogait szerette volna kihangosítani. A Közel a szülőhöz jogosan projekt középpontjában a döntő, lényeges információ hiányában gyermeket nevelő emberek állnak, illetve magának a gyermeknek, gyermekeknek a joga, miszerint közvetlen hozzátartozója mellette maradhat azokban a szituációkban, amelyek ilyen rendhagyóak a család számára. Ugye itt meg lehet említeni az egészségügyi rendszerbe való bekerülést, a szülőszoba, a gyermekágyas osztály, egészségügyi ellátás más részeit.
A projektünk januárban, ez év januárjában indult, és szimbolikusan a várandóság 9 hónapjához igazodva 9 témát jártunk körül, és egri szülő jogérvényesítő műhely munkákon keresztül kisfilmeket készítettünk. Ezeket a megjelenített jogsértő helyzeteket, szituációk alapjául mindig szülői tapasztalatok szolgáltak, és ilyen példákon keresztül igyekeztünk jó gyakorlatokra megoldásokat mutatni, vagy a méltányos eljárásrendre megoldásokat.
Miért volt szükség arra, hogy ezzel foglalkozzon az Egyesület ezzel a témával? Ki az, akiket meg akartatok szólítani?
Ugye az Egyesületünk a tevékenységéből adódóan nagyon sok alkalommal találkozik olyan várandósokkal, kisgyermekes családokkal az eseményeken, akik maguk hozzák szóba saját élményeiket, tapasztalásaikat, és erről beszélgetünk olyankor. Itt a kórházi tartózkodás, vajutás, szülőszobán és hasonló témakörök, vagy éppen gyermekkel kórházban említendőek, és ezek a történetmegosztások igazából azt mutatták be nekünk, hogy sokszor ők maguk sincsenek tisztában jogaikkal, és nem mindenhol érvényesülnek azok a joggyakorlatok, amikre joguk van az érintetteknek, és ez volt az alapköve annak, hogy foglalkozzunk magával ezzel az egész jogi szituációval, és így találtunk rá a közös értékeink által meghirdetett pályázatra. Ugye itt a szülők, a várandósok, a kisgyermekes családok és a leendő családok igényeit, azt, hogy ők nekik egy tudásbázist adhassunk ezekre a helyzetekre, és felkészíthessük őket, ez ösztökélt minket arra, hogy elinduljunk ezen az úton.
Milyen kutatást végeztetek el? Hogyan zajlott ez a projekt?
A projekt legelején intézményeknek, szülészeti intézményeknek küldtünk ki anonim kérdőveket, önkéntes részvételen alapulott, tehát aki szerette volna, kitöltötte, aki nem, az nem, valamint a januári 0. szülői jogérvényesítő klub alkalmunkon megjelentek, ugyanígy egy önkéntes és anonim kérdőívet tölthettek ki papíralapon a helyszínen. Ezekből statisztikát is összeállítottunk, persze természetesen a szülőkkel le is ellenőriztük, hogy lássák ők is, hogy mennyire vannak tisztában jogaikkal. Majd amikor a 9 kisfilmünk levetítésre került, akkor utána az utolsó szülői jogérvényesítő műhelyen megismételtük a kérdővet az ott résztvevőkkel, akik ugyebár az előző 9 kisfilm alapján már felkészülhettek jogilag elég jól, és volt még egy online formában kitölthető kvíz, ahol igazából a világhálón keresztül bárki kitölthette ezt a kérdőívet, és ezzel rögtön ő láthatta is, hogy mennyire van tisztában a jogaival, úgyhogy ilyen kérdőívek formájában történt meg a felmérés.
Egy kicsit kitérnék még a videókra, mert hogy ez nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen szituációkat dolgoztatok ugye föl. Ez milyen háttérmunkát igényelt? Andri?
Nehéz megfogalmazni, tehát azt mondom, hogy egy nagyon komoly csapatmunkát. Egyesületen belül is nagy összefogást és együttműködést a részünkről, és azért azt mondhatom, hogy nagyon sokakat megmozgattunk. Egyesületi önkénteseink dolgoztak és segítettek, mondjuk például akár csak a kérdőíves statisztikáknak a kiértékelésében, elkészítésében, de a filmforgatások megszervezésében, és hát hirdetések útján statisztákat is kerestünk, és statisztáink is voltak, akik velünk dolgoztak a 9 film leforgatása során. Tehát én azt mondhatom, hogy egy szép számú csapatmunka volt. Pontos számot most nem tudok mondani, nézek rá, de amikor a kerekasztal beszélgetésünk volt, ez a záró rendezvényünk, akkor azért készítettünk nagyjából egy ilyen 60 főre oklevelet, köszönő ajándékot, hogy megköszönjük mindenkinek a munkáját. Tehát azért ez egy nagy számú projekt volt, vagy nagy létszámú résztvevős projekt. A filmforgatás azért az nem volt egy... Tehát, hogy nehéz témák voltak, ami mondjuk eszközök szempontjából is, meg erőforrás szempontjából is nehéz, hiszen mondjuk kórházi körülményekre volt hozzá szükség, és hálásak vagyunk, hogy az Ózdi Kórház volt az, aki beengedett minket a kapuin, és hogy a legtöbb, illetve minden, ami kórházi körülmények között kellett, hogy megtörténjen forgatás, az ott történt akár, úgyhogy a császárműtőben is az asztalon, és minden egyéb eszközt használva forgathattunk.
És még maradjunk egy kicsit a videóknál, hogy milyen témákkal találkozhattak, akik ezt megnézték? Mi ez a 9 téma?
Ugye, ahogy a gyermeknek is 9 hónap kell az anyamében, így az Egyesület is 9 hónapot szentelt a szülők edukálásának, és ezeket a kisfilmeket ugye így 9 témára bontottuk. Időrendben mondom, ahogy megjelentek a kisfilmek is, az első kórházban gyermekkel, utána volt a szülőszobán együtt, aztán aranyóra szülés után, utána pedig 2 ilyen vizsgálatot felölelő kisfilm született, a BCG-oltás és a helyben vizsgálat. A császármetszés is a kisfilmjeink közé tartozik, arról is forgattunk, valamint egy igen kényes téma is belekerült a repertoárba, ez pedig a vendégbabáink, ugye akik idő előtt távoztak babák, és utolsó előtti kisfilmünk az otthonszülésből kórházba transfer, valamint egy jogérvényesítő filmmel zártuk, amikor arról volt szó, hogy milyen jogok illetik meg azt, akinek bármilyen bántódása vagy jogtalan szituációba kerül, és ennek a tisztázása hogyan működhet.
Mikor kitöltötték a szülők ezeket a kérdőíveket, azért azt nagyjából láttátok már akkor is, hogy ők mennyire voltak tisztában a jogaikkal, és van-e meglepődés ebben, hogy tényleg ehhez is jogom van?
Szerintem elég széles körű volt az, hogy milyen statisztika lett belőle. Volt olyan kérdés, ami mindenkit meglepett a kutatásból, vagyis ebből a kérdőívből, de alapjában véve, akik a személyes alkalmakon ott voltak, és ezt a papíralapú kérdőívet kitöltötték a szülői jogérvényesítő műhelyeken, ők elég felkészültek voltak, elég jól ismerték a jogaikat, bár többször megemlítették, hogy tippeltek, és ezért egy megerősítés volt számukra, hogy valóban jól gondolták. Úgyhogy ők azt jelezték vissza számunkra, hogy jó, hogy egy ilyen kérdővet kitölthettek, és megbizonyosodhattak róla, hogy ezekhez van joguk. A kisfilmek is szerintem hozzátettek ahhoz, hogy ők tudják azt, hogy valóban van joguk hozzá, és kimerjenek állni a jogaik mellett.
Érdekes lehet maga a témakör, hogy miért is beszélünk arról, hogy fontos a pozitív szülés-születés élmény, de tulajdonképpen miért is kell ennyire hangsúlyozni ezt?
Azt gondolom, hogy nekünk egy nagyon-nagyon fontos mondatunk, állításunk az, hogy hogyan születünk, az egy életre meghatároz minket, és hogy a méltó születés az a társadalmunkban is egy alapkő, egy építő, nem kellene, hogy legyen. És ennek sérülése meg természetesen hatással van a család életére és a család minden tagjára. És azt gondoltuk a pályázat kiírásakor, hogy ez egy olyan téma, ami alapinformációkkal segítheti a családokat abban, hogy méltóbb körülmények között születhessen a babájuk, vagy történhessen az ellátása.
Szóba került itt a császármetszés is, hogy foglalkoztatok a témával. Mire kell itt gondolni, ha a császármetszésről beszélünk, hogy ott mi az a jó gyakorlat?
Igen, ezt a témát is mindenképp beletettük a repertoárunkba, és nagyon sokan örültek is neki, várták is, ahogy említettem már, hogy egy császármetszésről is legyen egy kisfilm, és a kérdőíves vizsgálatok alapján az derült ki, hogy a hazai szülészetek nagy részében 88%-ban lehetőség van császármetszés esetén is szőrkontaktusra, vagyis hogy az újszülött az élet első óráiban hozzátartozója mellkasán adaptálódhasson. És ez ugye nagyon fontos szempont és nagyon lényeges. És ami még itt kiemelendő, hogy az édesanyával egy helyiségben vizsgálják, és egy helyiségben volt apuka esetleg szőrkontaktusban a gyermekkel, és így a család tényleg családdá születhetett. Én kiemelném még itt azt, amit Kós Csaba, az ószti neonatológus említett, hogy náluk szinte megkérdezés nélkül rögtön adják az apukának a gyermeket, ami sokszor megmosolyogtató helyzeteket eredményez, de mégis mindenki melegséggel áll a helyzet elé, amikor oda kerül, és ez szerintem egy kiemelendő dolog, ami így a kerekasztal beszélgetésen elhangzott.
Ölelve forrón, remélve hordom a vágyamat, hogy nem sokára arra ébredünk, hogy itt lüktet bennünk új életünk. És minden másról szól. Távol a túlpart, de talán könnyen úszol át, hogyha látod már, itt egy otthon vár. Szívem minden sejtje kész, most már bárhol jársz, elérsz. Csak fogd meg, kivont a szárnyam, s majd légy mindig boldog nálam. Hitünk és létünk, parányi részünk, testet tölt és újraírja régi lényegünk. Addig csendben várva, néha égen földön járva, álmodom, hogy te is engem álmodsz majd. Távol a túlpart, de talán könnyen úszul át. Érzed már, itt egy otthon vár. Szívem minden sejtje kész, most már bárhol jársz, elérsz. Csak fogd meg, kivont a szárnyam, s majd légy mindig boldog nálam. Bennem minden cseppnyi rész, most már
közöttünk jársz, már a sejtés is szívembe zár. Gyere hát tovább! Szívem minden sejtje kész, most már bárhol jársz elérsz. Csak fogd meg, kibont a szárnyam, s majd légy mindig boldog nálam.
Itt van ez a kutatás akkor, meg volt a kerekasztal beszélgetés, mi az eredmény? A kutatásnak is, a kerekasztal beszélgetésnek is, mi lett a tapasztalata? Alice?
Én azt mondanám itt el, hogy a kutatási eredmények pozitívak voltak, jó jövőképet mutatnak, viszont sok munka kell még hozzá, mert még mindig akad ugye olyan intézmény, ahol nem lehet az újszülött az édesanyjával vagy nagykorú hozzátartozójával a születés után, a születés pillanata után. Viszont egyre több olyan intézmény van, ahol nyitottak mindenféle új jog érvényesítésre, ami igazából régóta megillet minden szülőnőt, vagy családot, vagy ugye kisgyermekes családot, de próbálják szem előtt tartani azt, hogy mi lenne jó a családnak, mi lenne előnyös számukra is.
Annyiból egészíteném még ki, hogy a kerekasztal beszélgetés egy nyitott esemény volt, és ugye itt szakemberekkel, az ÓSZ és az EGRI kórház szakembereivel beszélgettünk. A beszélgetést egyébként Bata Boglárka, a Kárpátok Alapítvány elnöke moderálta, és ugye a közönség soraiban, vagy a nézők soraiban bárki beülhetett, és bárki részt vehetett, meghallgathatta ezt a beszélgetést is. Én azt gondolom, hogy ez arra is egy nagyon jó alkalom volt. Mindamellett, hogy mi megünnepelhettük, úgymond, hogy ezt a projektet így végigvittük, és a 9 kisfilmet leforgattuk, és egy ilyen edukációs programot tudtunk nyújtani mindenkinek. Mindemellett ugye inspiráló volt mind a szakemberek, mind a résztvevők számára, hiszen egy picit így közeledhettek egymás felé. Volt lehetőség arra, hogy kérdezzenek, hogy kapcsolódjanak egymással.
Az intézmény a személyekkel.
Igen, tehát én azt gondolom, hogy ez volt egy ilyen beteljesedése, ez az esemény ennek a projektnek azáltal, hogy személyesen is tudtak találkozni, és személyesen is tudtak akár beszélni, vagy kérdezni egymástól, és
volt egymással. Is ilyen példa.
Igen.
Szólaltak fel a nézők soraiból, tettek föl kérdést, vagy éppen élményt meséltek el. Az jutott most eszembe, hogy tehát akkor, ha én megismertem most a jogaimat, érvényesítenem kell tudni tulajdonképpen az intézményben. Tehát ez az egész projekt valahogy egy ilyen szemfelnyitás is volt szerintem, hogy valahogy érvényesítenem kell, de hát hogy ez majd hogyan megy át az intézményi oldalon.
Igen, pontosan. Ez egy nagyon jó meglátás, mert igen, mi is így gondoltuk, hogy az információ az egyik legértékesebb, amit mi ezzel tudunk nyújtani a családoknak, mondjuk akár az édesanyjának, amikor ott van éppen egy ilyen helyzetben, élete legfontosabb helyzetében. És a kórházi szakemberekkel pedig úgy fogalmaztuk meg ezt éppen a kerekasztal beszélgetésen, hogy a kommunikáción nagyon sok múlik. Információ átadás, informálódás és együttműködés, együtt kommunikálás, ami sokat segíthet, hogy tudjuk közelíteni az érdekeinket, és hogy segítsük egymást.
Mindaz, ami benne van ebbe a projektbe, amire felhívtátok a figyelmet, intézményi oldalról szükség van-e mondjuk plusz eszközre, plusz humán erőforrásra, vagy bármi más feltételre, amitől megvalósulhat, vagy ez egyszerűen egy ilyen gondolat át kattintás?
Eszközre nincs szükség hozzá, szerintünk, és amúgy sem. Igazából tényleg az, hogy úgy gondolkozzanak az intézményekben dolgozók is. Én itt azért kiemelném azt, hogy Kovács Atlósné Páros Rita, az EGRI csecsemő és gyermekgyógyászati és neonatológiai osztály főnővére elmondta és kihangsúlyozta, ami szerintem is nagyon fontos, hogy nem minden édesanyja igényli, hogy a gyermekével lehessen. És ezért fontosnak tartja, hogy magát a választási lehetőséget biztosítsák, de legyünk elfogadóak azzal is, aki mondjuk nem szeretne 0-24-ben az újszülöttjével lenni. És tényleg van ilyen, saját tapasztalatból is meg tudom erősíteni, amikor nekem született a gyermekem.
Hát igen, nem mindenkinek lehet ugyanaz a jó. Lesz egyébként ennek akkor folytatása? Mi a jövőkép ezzel a projekttel? Aliz?
Igazából a pályázási időszakában úgy terveztük, hogy nem csupán a gyermek 2 éves koráig tartó jogokat fogjuk górcső alá venni, hanem egészen a nagykorúságig, tehát 18 éves korig. Viszont szükséges volt korlátozni erre a 2 évre a pályázat formálódása során, a pályázat kiíróival egyeztetve. Viszont ennek ellenére nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, hogy továbbra is a nagykorúságig a gyermekeket, családokat érintő jogok, azok ki legyenek hangosítva és legyen róla beszélve. Úgyhogy ezt lényegesnek tartjuk, hogy ezzel foglalkozva legyen a későbbiekben is.
És akkor maga a projekt hogyan tud folytatódni? Lehet még akár kerekasztal beszélgetés is újra egy párbeszéd az intézmény és személyek között, vagy ennek itt most van vége?
Igazából a pályázat ugye lezárul, de ugyanakkor a kerekasztal beszélgetés megismétlése, vagy másik események kiírása, ettől függetlenül szerintem bármikor megvalósulhat ez rajtunk szervezőkön, egyesületi tagokon, önkénteseken múlik csupán. Valamint ha esetleg még egy pályázati lehetőség elénk kerül, és élünk a lehetőséggel, akkor viszont ugye egy nagyobb volumenű keretek között valósulhat meg.
Igen, tovább gondolt formában. Ez még a jövő, ami előttünk is még kérdőjeles.
A tovább gondoltra már gondoltatok? Vagy ez mi lehet róla valamit tudni?
Hát ahogy Aliz is említette, ugye azt, hogy szeretnénk egy picit kiebb tolni
az életkort,
uh-huh. Igen, és hogy egy nagyobb közösséget felölelni, és egy nagyobb közösségnek támogatást vagy segítséget nyújtani.
Érkeztek egyébként akkor ott helyszínen visszajelzések, hogy tényleg hálásak azért, hogy egyáltalán foglalkoztok a témával?
A kerekasztal beszélgetésen? Igen. Persze. A kerekasztal résztvevő is, az intézmény, akik képviselték az intézményt, és Boglárka is, és a résztvevők, akik a nézők soraiban ültek, ők is említették, hogy nagyon hiánypotló és hasznos volt ez az egész.
Országosan ez egyedülálló, vagy volt már ilyen kezdeményezés, tudtok-e róla?
Így, hogy egy csokorba lennének szedve a 2 éves korig tartó jogok, és ilyen formában beszélve róla, szerintem nem, de ezt nem mondanám biztosra, utána kéne nézni.
Aki szeretne ennek utána járni, és ez nagyon fontos, hogy megnézhesse akár a videókat, hol találja és hol keresse?
Legegyszerűbb, hogyha a Facebookon a Közelbaba Egyesület oldalán keresi. Külön bejegyzés is van, ahol egy csokorban van a 9 kisfilm elérhetősége feltüntetve, de a YouTube csatornánkon is, a Közelbaba Egyesület YouTube csatornáin is fent vannak a videók.
Hát akkor szívből gratulálok nektek a munkához, meg az eredményekhez is, és nagyon köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk.
Köszönjük!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a Közelbaba Egyesület 9 hónapos edukációs projektjét, a Közel a szülőhöz jogosan elnevezésű jogérvényesítő programot ismerhették meg. Vendégünk volt az Egyesület elnöke, Zámbori Józsefné Tarjáni Aliz, valamint Csűrösné Kriston Adrien projektfelelős. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Bartók Beáta, valamint technikus kollégám Birincsik Márton nevében is. A szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Sziluett. Magazin műsor nőknek.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm női műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai adás szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. A Szent István Rádió női műsorának mai adásában nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, Tirsné dr. Propper Valéria, nyugdíjas könyvtárigazgatót. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat. Isten hozta önt mi nálunk.
Köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy itt lehetek, és nagyon örülök annak, hogy beszélhetek kutatásomról, amelynek én azt a címet adtam, bár mondhatom azt, hogy munkacím, hogy híres magyar nők legendás élete nem csak nőknek.
Női műsorunkban szerintem jó dolog olyan hölgyekről és nőkről hallanunk, akik a történelem folyamán meghatározó egyéniségek és személyiségek voltak. Na de kezdjük az elején. Honnan is indult a kutatás, honnan indult el érdeklődési köre, és a kutatási témakörök hogyan alakultak ki az ön életében?
Igen, nagyon érdekes az emberi agynak a bukfencei, hogy hogyan is jut el valahonnan valahová. Kértek föl egy konferenciára, hogy tartsak előadást. Ez a konferencia ráadásul Rákóczi Ferenc emlékkonferencia volt, és az összeállított programból, az előzetes programból én láttam, hogy Zrínyi Ilonáról természetesen fognak előadást tartani. Így hát, bármennyire is kedveltem Zrínyi Ilonát már korábban is, az egyértelmű volt, hogy róla nem beszélhetek. Viszont tudtam, hogy Zrínyi Ilonának birtokai voltak itt a mi szűke pátriánkban, Borsod megyében, többek között a csodálatos szép Regécivár is Zrínyi birtok volt, Sárospatakról pedig nem beszélve, ami meg ugye Rákóczi fészek, és innen jött nekem az ötlet, hogy akkor Felső Magyarország nagyasszonyairól fogok én egy összeállítást és egy előadást tartani, és természetesen azonnal eszembe jutott az a nagyon-nagyon elcsépelt, de pontosan ezért rettenetesen találó szlogen és szólás, hogy minden sikeres férfi mögött ott van egy nő, és folytathatjuk ezt a mondást, hogy csak éppen másképp sikeres az a nő, aki a férfi munkáját, életét segíti.
Akkor kialakult önben az a tematika, vagy az a koncepció, hogy a híres, közismert hölgyek és nők után kezdett el kutatni?
Így van, ugyanis rá kellett döbbennem, hogy a magyar történelemben nagyon-nagyon sok olyan hölgy élt, nagyasszony, ahogy én szoktam hívni ezeket a hölgyeket, akik lánynevükön kerültek be a történelembe, és lánynevükön ismerjük, annak ellenére, hogy a férjük, a házastársuk is nagyon jelentős személyisége volt a történelemnek.
Miért lehetett ez így? Egyéniségek voltak? Személyiségek voltak?
Ez a magyar történelemből következik az én véleményem szerint. Egyszerűen az évszázadok során folyamatosan háborúban és harcban lévő férfiak mellé szükségszerűen kellett kialakulni férfi lelkű hölgyeknek, akik a hátországban éltek és átvettek bizonyos nagyon is kemény feladatokat. Nem férfias feladatokat, mert nagyon is hölgyek voltak ezek a nagyasszonyok, de bizony a hátországban országrésznyi birtokokat irányítottak, nevelték a gyermekeiket, és ha kellett, akkor még várat is védtek, nem csak Zrínyi Ilona, mert rajta kívül még nagyon-nagyon sok olyan nagyasszonyról tudunk, aki bizony megvédte a családi birtokokat különböző török és labanc és egyéb támadások elől. Egyébként a magyar népnyelv egy még szebb kifejezést alkalmaz ezekre a hölgyekre a nagyasszonyon kívül, úgy hívja őket és úgy nevezi őket, hogy a nemzet virágai. És ennél szebb kifejezéssel ezeket a magyar történelem jeles hölgy alakjait nem lehet illetni, mint így, hogy a nemzet virágai.
Hogyan alakult aztán a későbbiekben a kutatási területe? Mire fókuszált? Kiket kezdett el kutatni? Hogyan alakult ki a tematika egy idő után, hiszen most már előadás sorozatokat tart, ha fogalmazhatok így.
Így van. Gyakorlatilag egy egyetlen előadás körülbelül 15 oldalnyi anyagából, most már olyan 500 oldalnyi kutatási anyagom van, és be kell valljam, hogy rendkívül módon önző vagyok, és voltam, mert azokat a hölgyeket kezdtem el kutatni, akik valamilyen szempontból nekem különösen kedvesek, és nekem valami miatt nagyon érdekesek voltak. Ugyanis nem simán életrajzokat kutatok, és az anyagom és az előadássorozatom nem életrajzokról szól, hanem ezeknek a hölgyeknek az életével kapcsolatban valami különleges legendára, vagy különleges eseménysorra teszem én a hangsúlyt, és ezeket az eseményeket és történéseket gyűjtöttem én össze és egy csokorba. És hát ahogy elkezdtem kutatni, valamilyen tematikát azért föl kellett állítani már csak saját magamnak is. Valahol a honfoglalás korában, sőt, még a honfoglalás előtt elindultam, mert van egy fejezetem, Árpádok asszonyai. Majd a magyar királynék következtek. Majd a harcos hölgyek, akikhez hozzászoktam tenni, hogy harcosok hölgyei, bár ez a kifejezés nem én tőlem származik, ez egy könyvnek a címe, de nevezetes főúri asszonyokról is írok. Vagy a toll nagyasszonyai, a színpad nagyasszonyai. És aztán van egy olyan fejezetem, ahol a legnagyobb mértékben és legnagyobb számban, körülbelül egyébként fele-fele arányban a hölgyek mellett urak is előfordulnak. Ennek a fejezetnek én azt a címet adtam, hogy utazók, felfedezők, kalandorok. És hát a kutatás során óhatatlan, hogy az árpádházi szentek is előtérbe kerültek, hiszen Sárospatakon született árpádházi Szent Erzsébet. Bár a történészek ma már azt mondják, hogy elképzelhető, hogy Pozsony vagy Esztergom várában nagyobb valószínűséggel ott született, de én úgy vagyok vele, hogy mindaddig, amíg egyértelműen az oklevelek és dokumentumok be nem bizonyítják, addig legyünk csak mi annyira lokálpatrióták, hogy maradjunk Sárospataknál. És mivel Sárospatak nagyasszonyait is, Lórántfi Zsuzsannát, Bátori Zsófiát is feldolgoztam a híres hölgyek között, így óhatatlan volt, hogy Erzsébetet, ahogy én szoktam mondani, a rózsás szentünket életével és legendáival is foglalkoztam, és ugye korábban is tudtam már azt, hogy a világ uralkodó családjai közül a legtöbb szentet az Árpádház adta a embereknek, és kénytelen voltam, mert egyszerűen muszáj volt a többi árpádházi szenttel is foglalkoznom, férfiakkal, nőkkel egyaránt. De arra is rá kellett döbbennem, hogy nem csak árpádházi királyi származású szentünk van, nagyon sok és nagyon jelentős, hanem egyszerű származású szentjeink is, akik nagyon jelentős alakjai voltak a magyar történelemnek, kultúrtörténetnek, és nem csak az egyház történetnek. És így alakult ki a kutatásomnak az a fejezete, amelynek ugye az a címe, hogy árpádházi szentek és magyar szentek élete és legendáik, amely ma már egy teljesen különálló és önálló sorozaton már nőtte ki magát, mert önmagában egy 80-90 oldalas anyaggá duzzadt.
Kíváncsian teszem fel a kérdést, hogyan sikerült a gyűjtő munkát teljessé tenni? Könyvtárakba járt, utána olvasott? Hiszen alapinformációkat mi is megtalálhatunk ezekkel a szentekkel, hölgyekkel, nagyasszonyokkal kapcsolatosan, de hát ön az előadásait pontosan az érdekességekre, a különlegességekre építi. Olyan információkra, amelyekhez valóban, hát bele kell ásni magát az embernek, hogy ilyen információkra szert tegyen.
A kérdésre azt tudom válaszolni, hogy teljessé tenni sehogy nem sikerült. Ugyanis folyamatosan bővül, és folyamatosan kutatok, és folyamatosan találok olyan könyveket, olyan dokumentumokat, olyan információkat, amelyeket mindig bele kell építenem a már meglevő anyagjaimba.
Akkor nyitott szemmel jár.
Muszáj. Ez másképp nem képzelhető el. Gyakorlatilag az, hogy most én ezt a kutatást anyagomat már eljutottam oda, hogy bizonyos fokig le tudtam írni és össze tudtam állítani, azért ebben benne van az egész eddigi életem. 7 éves koromtól, mióta megtanultam olvasni, azóta az összes olvasmányom, tudásom benne van, és hát természetesen könyvtár nélkül és kutatás nélkül nem tudtam volna elindulni, és nem tudtam volna összeállítani, bár ahogy mondtam, hogy az a sok-sok vers és színmű és dráma és regény, amit egész életemben elolvastam, és hihetetlen sokat olvasok, mindannak a eszenciája benne volt, és benne van ebben az anyagban, ami ahhoz segített hozzá engem, hogy tudtam, hogy hol akarok elindulni, és honnan akarok elindulni. És ha egy kutató már azt tudja, hogy mit akar kutatni, akkor már el tud indulni. Ráadásul ugye könyvtáros vagyok, ez a szakmám, hogy tudjam, hogy a kutatási folyamatot azt hogyan lehet megcsinálni, és hogyan lehet végrehajtani.
Pontosan ezt szerettem volna megfogalmazni, hogy akkor a kutatásaiban segítette önt az eredeti szakmája, hiszen nyugdíjas könyvtárigazgatóként mutattam be, tehát adott volt a lehetőség, hogy a könyvtárban az információkhoz hozzájusson.
Így van, hogyha nem könyvtáros vagyok, akkor sokkal-sokkal nehezebb dolgom lett volna, így azért tényleg tudtam, hogy milyen módszerrel tudok elindulni, és olyan ez, mint egy lavina, vagy egy hólabda, hogy egy kis hógolyóból aztán tényleg egy lavina alakul ki, és ahogy mondtam is, hogy egy 15 oldalas egyszeri előadásból most már 500 oldalnyi anyagom van, és még mindig duzzad, és még mindig vannak olyan részek, amelyeket még ki akarok bővíteni, és találok olyan érdekességeket, amelyeket korábban nem tudtam.
Kutatásairól hol tud beszámolni, az előadásokat hol tudja megtartani, hiszen nagyon szép és dicséretes dolog, hogy összegyűjti a fontosabb és érdekesebb információkat jeles szentjeinkkel, nagyasszonyainkkal kapcsolatosan, de hát egy kutatónak mindig az az öröm, hogyha meg tudja valakikkel osztani, az érdeklődőknek el tudja mondani, hogy milyen felfedezésekre is jutott ő a kutatásai során. Van erre módja és lehetősége?
Igen, a legnagyobb öröm számomra mindig az, amikor el is mondhatom, ha nem is az egészet, hisz az lehetetlenség, hanem egy-egy részét az anyagomnak, és megkapom a visszajelzéseket a hallgatóságtól. Borsod megyében a könyvtári hálózaton rendszeren keresztül tudok járni, könyvtárakba előadásokat tartani. Erdélyben voltam már nagyon sokszor, a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem karainak a meghívására, valamint Csíkszereda önkormányzatának meghívására. Nekik van egy ilyen magyar sorozatuk, nagyon találó a címe a sorozatnak, a honfoglalás előttől az Európa Unió utánig. És ennek az előadás sorozatnak a keretében már többször is meghívtak, és tartottam előadást. Itt Miskolcon pedig ma már oda jutottunk, hogy mindig azt mondja, hogy gyere, és arról beszélsz, amiről akarsz. És ez nagyon-nagyon jó, mert tényleg olyan visszajelzéseket kapok. A tanárkollégák is és a hallgatók is kérdezték tőlem, hogy mivel készülsz a fórumra, konyha nyelven fogalmazva, tényleg jó lesznek ezek a kérdések, hogy ugye készülsz valami érdekessel. Igen, készülök, vagy legalábbis próbálok készülni.
Thank you.
Jó hírrel szolgálhatunk a Szent István Rádió kedves hallgatóinak is, hiszen ha felkeltettük bennük az érdeklődést a kutatásai és a témakörök iránt, akkor női műsorunk következő műsoraiban ezeknek az előadásoknak szerkesztett változatát tárjuk majd a kedves hallgatók elé. Egy milyen tematika alapján haladunk majd? Hogyan építjük fel a beszélgetésünket? Kik lesznek azok a nagyasszonyok, hölgyek, szentek és urak, akiknek az életét
úgy gondoltam, majd? Hogy mivel a Szent István Rádióban vagyunk, ezért az Árpádházi és magyar szentek legendás életével kezdenénk, és őrólók beszélnék, ha nem is mindenkiről, és főként nem egyforma mélységben tárnám föl a legendás életeket, hanem nagyon-nagyon önző módon ismét azokról a szentekről beszélnék elsősorban, akik számomra nagyon kedvesek, vagy mint könyvtáros számára a magyar irodalomban, kultúrában voltak jelentős alakok, de természetesen, hogyha az Árpádházi szenteken végig jutottunk, akkor a többi nevezetes hölgyről, virágról, nemzetvirágairól is nagyon szívesen beszélek, főként elsősorban szerintem azokról, akik a mi szűke pátriánk Borsod megye vagy Észak-Magyarország vidékéhez és tájegységéhez kapcsolódnak.
És ha már Árpádházi szentek, akkor mivel egy női műsorban beszélgetünk, elsősorban hölgyeket és asszonyokat mutatunk majd be, de szó lesz urakról is, nem véletlenül, hiszen az Árpádházi szentek azok, akik mindkét nem képviselőinek példaképül szolgálhatnak, akár a hölgyek, akár az urak esetében, hiszen adtak olyan szenteket a világnak, hazánknak, akikre mind a mai napig példaképként tekinthetünk.
Így van, és én azt szoktam mondani, nem vagyok hittudós és nem vagyok filozófus. Irodalmár vagyok, a doktorimat is irodalomtudományból szereztem, de én azt szoktam mondani, ahogy a bevezető előadásban is, hogy minden sikeres férfi mögött ott van egy hölgy, csak ugye másképp sikeres az a hölgy. Férfi nő nélkül és nő férfi nélkül az nem igazán működőképes, és nem igazán az élet. A magyar történelem pedig pláne nem.
Árpádházi szentekről és boldogokról beszélünk. Mi alakította ki önben az érdeklődést, hogy a szentekkel is elkezdjen foglalkozni? Vallásos ember, és a hit, a jóisten szeretete fontos az ön számára, és a szentek élete felkeltette önben az érdeklődést?
Igen. Egyszerűen azért, mert az, hogy szent vagy boldog, egyébként is a kutatásomban nem teszek különbséget a boldogok és a szentek között, hisz egyébként is ez a szenti avatási folyamatnak egy bizonyos állomása és szintje, tehát tényleg nem teszek különbséget, és eljutottam oda gondolataimban, hogy azok a királyaink és királyleányaink, akiket boldoggá vagy szenté avattak, azon kívül, hogy boldogok és szentek, hihetetlenül jelentős történelmi személyiségek voltak. És majdnem minden magyar szentre elmondhatjuk azt, hogy, és elnézést kérek, hogyha valakit ezzel megbántanék, hogy nem csupán a szent és ájtatos élete miatt lett szent vagy boldog az a magyar hölgy vagy férfi, hanem elsősorban azért, mert betegeket ápoltak, szegényeket, elesetteket is tápoltak, tanítottak, írtak, és ilyen élettevékenységük miatt is kiérdemelték azt, hogy boldogok vagy szentek lettek, és tiszteljük őket. Magyar királyaink és királyleányaink esetében pedig, mint politikusok, vagy hadvezérek, vagy a mai szóval élve diplomataként is jelentős szerepet töltöttek be, és ezért kezdtem én el foglalkozni a szentekkel. A hitem is nagyon fontos számomra, de az Árpádházi és magyar szentek, mint történelmi személyiségek is jelentősek voltak. Egyébként maguknak a szenteknek a tisztelete is nagyon érdekes volt számomra, amikor elkezdtem utána kutatni, hogy már a második századtól kezdve valójában a pogány római patricius családok ősök iránti tiszteletéből alakult ez ki, hiszen a római patriciusok a házuk egy központi helyén állítottak föl egy oltárt, ahol a család védőszentjeinek szobrocskáit helyezték el. De egy meghalt ős tiszteletére rendezett díszlakoma is a rómaiaktól, mint szokás terjedt el, amit ma ugye halotti torként szoktunk említeni. És a római kortól eredeztethető a világ legrégebbi olyan naptára, a kronográf, amely már a római vértanúkat és szenteket is fölsorolta, bár ebbe a kronográfba még csak Mária és Péter és Pál apostolok kerültek be, még a többi apostol sem. És hát ugye a világ legelső világszerte használatos liturgikus naptárát, azt viszont a tridenti zsinat, amelyet 1542-ben harmadik Pál pápa hívott össze, akkor állították össze, amelyben már felsorolták nem csak a római vértanúkat és hitvallókat, hanem már akkor a szentjeit is, és ugye ez alapján állították aztán össze a magyar liturgikus naptárat is a tisztelendő szentek. De ami meg számomra, mint könyvtárosnak nagyon-nagyon érdekes volt, hogy 1692-ben egy Hevenesi Gábor nevű jezsuita szerzetes atya, aki ráadásul Vásárosnaményban született, ami ugyan Szabolcs-Szatmár megyében van, de hát mégiscsak határos Szabolcs megye Borsod megyével, ő írt egy szentek életéről egy történelmi munkát, mert filozófiai bölcsész és hittudós doktor volt ez a jezsuita atya, és gyakorlatilag ez az atya volt az, aki legelőször meghatározta a hungarikának a fogalmát, amely ugye mára már nagyon is fontos és jelentős, nem csak tárgyak és termékek, hanem sok-sok népszokással kapcsolatban is a hungarika, bár messze nem így nevezte Hevenesi Gábor ezt a kifejezést, ugyanis az ő szentek életrajzában kijelentette, hogy magyar szentnek tekinthető az, aki magyar földön született, és magyar földön is tevékenykedett, vagy külföldön született, de magyar földön tevékenykedett, magyar származású, de külföldön élt, és ott folytatott valamilyen tevékenységet, sőt, kiterjesztette a fogalmat, hogy azok is magyar szentnek tekinthetők, akik más földön születtek, és életüknek csak nagyon rövid idejét töltötték magyar földön. Na most mindez nem más, mint a hungarika fogalma, és a hungarika irodalomnak a fogalma, amelyet mi könyvtárosok nagyon is jól ismerünk és alkalmazunk.
Mai műsorunk célja a bevezetés volt, és a kedves hallgatók érdeklődésének felkeltése, mert hogy a soron következő női műsorokban az ön kutatásainak eredményeit, érdekességeit, különlegességeit ismertetjük majd. Tisné dr. Propper Valéria nyugdíjas könyvtárigazgatónak köszönöm szépen a beszélgetést, és egy olyan fajta ígérettel köszönök el most öntől, hogy a következő női műsorban találkozunk, és akkor az árpádházi szentekről és boldogokról fogunk majd beszélgetni egymással.
Igen. Róluk.
Kedves hallgatóink, ezzel mai női műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő, Farkas Erzsébet. További kellemes rádiózást kívánok önöknek, viszont hallásra!
Hogyha eltűnünk egy perc alatt, velünk semmi sem tűnik el. Mindig itt vagyunk egy ég alatt. Lehet észre sem veszel. Lehet, hogy gyors, ahogy repülünk, szemed lassú, s nem fog fel. De a gyermeked már észrevett. Bámultál szemmel ránk, mert ő nemrég s tisztán született.
Nem érti, miért nem látható, aki szabadnak érkezett.
Láthatsz, hogy a tenger túlszunk át,
szabadság vándorai. Szökünk a sötétség elől, falakon átrohanunk, ezek mi vagyunk a szabadság vándorai.
Néha lelkeden nyiss egy ablakot, mert csak így érhetsz utol. Arra nézz, hová vágyat hív, mert mi ott leszünk valahol. Láthatsz, hogyha tenger túszunk át, felőkő lábak lógatunk, ezek mi vagyunk a szabadság vándorai. Szökünk a segítség elől, falakon átrohanunk, ezek mi vagyunk a szabadság vándorai. Nem tudjuk még mi rajt, a boldogság vagy a keserűség, az egyik biztos mi, a másik biztos, hogy eltaszik még, ezért menni kell, addig még mi van, azt sem tudjuk még, hogy meddig tart ez az utazás, meddig száll velünk a cél felé ez a kitorlás, addig is menni kell, azt hiszem, hogy
itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú.